Én népem, öltöz erőbe. Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Fekete Krisztina
és Scheffler Emese nagy szeretettel köszönti a kedves Mária Rádió hallgatókat ezen a békés szombati napon.
A Mostármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását hallgatják immáron 8. alkalommal, és ahogyan haladunk előre, egyre életszagúbb és egyre kézzelfoghatóbb témák kerülnek terítékre, és a Marosvásárhelyi Szent Imre kollégium lakóinak egyre több mondani valójuk akad a témák kapcsán.
A múlt adásban a Dél-Erdélyben tett zarándok útról és a zeigfalvi árpádkori templomban kapott kegyelemről, az erőbe öltözés élményéről számoltak be.
A mai adásban is a kollégium lakóit fogják hallani, hiszen az elmúlt hetekben készültek el a családi krónikájuk megírásával, örökségük feltárásával, amely során a saját családjukban megtalálható, állandó erőforrásokhoz jutottak el.
Én hiszem, hogy kutatásuk, megosztásuk minden hallgató számára hordoz bátorítást, életkedvet, életerőt, hiszen a családi örökségek feltárása által nemzeti közösségünk kipróbált alapjaihoz juthatunk el. Itt tapasztalhatjuk meg azt, hogy térben és időben tartozunk valahová, önálló részei vagyunk egy nagyobb egésznek, egy összefüggő közösségnek.
Azt hiszem nem véletlen, hogy az egyik kollégistánk Sütő András következő gondolatát választotta a családi krónikájának mottójaként, mert amikor mindenütt elfelejtettek, a szülőföldnek még mindig akad mondandója rólunk.
És ha egy közösség tagjaként tartom számon magam, akkor arra is ráébredhetek, hogy személyes életem így módon kihat egy egész közösség életére, hogy valóban felelős vagyok másokért és végső soron még a jövőért is. Az egyik családi krónikában ezt olvastam. Az elhunyt ősök beszélnek, megszólalnak jó vagy rossz irányba terelve és indítva unokáikat. Te is apa, anya lehetsz, ha majd házasságra lépsz. És gyermekeidben megszólalnak hajlamaid, erényeid, szenvedélyeid.
A családi krónikák megírásának kiinduló pontját a Szentírás adja, és a második törvénykönyvben olvashatjuk: emlékezz a rég letűnt napokra, vedd fontolóra az esztendőket nemzedékről nemzedékre.
Az ige hív arra, hogy gyökerezzünk bele Jézus Krisztusba, de ragaszkodjunk a családhoz, a rokonsághoz, a nemzetséghez, az egyházközséghez, szülőföldünkhöz. Tudnunk kell, hogy honnan jöttünk és hová megyünk.
Egy hallgatónk ezt írta: remélem sok fiatal hallgatja az adást, és meghallják Isten megszólítását, és megtanulják sziklára építeni jövőjüket. Nem könnyű a mai eltorzult világban fiatalnak lenni.
Nos, valóban nem könnyű, de mégsem lehetetlen, és most annak örülök a legjobban, hogy az életútját kereső fiatalok beszélnek arról, hogy a múlt, időtálló, életképes tapasztalatait felhasználva hogyan lehet új erőre kapni, és megtalálni a saját gyökereket, amelyek képesek arra, hogy életet adjanak, és hordozzanak bennünket.
A Mostármag megújulás szolgálat által kiadott kézirat hátsó borítóján egy írás ragadta meg figyelmemet. A következő percekben ezt olvassa fel nekünk a mű írója, Sebesi Attila, aki a Szent Imre kollégium lakója.
A gyökér hordoz téged, Római 11:18. A gyökérből indul az élet, abban van az erő. A gyökérben, amely a legáldázabb körülmények között is táplálékot juttat, a felszínen kábult a nimbolygó koronának. Látni nem látja senki, az ő feladata egyszerű, de a legnehezebb. Élő forrás találni, hogy az életet küldje minden működő sejtbe. Boldog lehet az a fa, mely létét egy életet adó forrásnak köszönheti. Áldott az a fa, mely látott már magot indulni, csírát a rög alól feltörni, ágakat egymáshoz simulni. Túlélt már annyi erdőt döntő vihart, erős gyökereivel a Kárpátok gerincébe kapaszkodva. Az élő víz forrása az, ami megtartotta őt az életben.
Köszönjük szépen!
És hamarosan visszatérünk, vendégünk lesz Pap László, római katolikus pap és a Szent Imre kollégium néhány diákja, akik a családi krónikájukból mesélnek nekünk. És most hallgassuk meg együtt Mezei Ildikó előadásában az Erdélyország sok szép vize című népdalt.
Erdélyország sok szép vize, de sokat ittam belőle. társidnak megmarasztanád.
Gyökerem a víznek nyitva tartom, és ágamon áll meg a harmat. Olvashatjuk Jób könyvében. Találó ige rész az adásunk témájához, hiszen az nem más, mint az örökség, a nemzeti alap megvilágítása, a Szent Imre Kollégium diákjai által írt családi krónikák által.
És szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Pap László római katolikus papot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Minden évben családi krónikák megírására szólítják fel a Szent Imre Kollégium lakóit, ők pedig a gyökereik mentén kutatnak, de tulajdonképpen mit is keresnek?
Egyénileg is, közösségileg is, az egész szellemtörténetet, irodalmat figyelve is mindenki azt keresi, ami a Teremtés könyvében az úgynevezett paradicsomi állapotban meg volt fogalmazva. És mi ott a titok? A titok az, hogy együtt van az igazság, együtt van a jóság, együtt van a szépség is, mindezek fölött jelen van Isten. Ott sétál együtt az emberrel, madarak, őzek, meg mindenféle között, és mindenki otthon van. Tamás így fogalmazta meg, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
A meghitt kapcsolatok, a békés otthon igénye bennünk is azért van, mert az Istenünk maga is ilyen. Kapcsolatot keres, és szállást akar venni a szívünkben.
Az Úr Jézus az utolsó mondataiban az apostolainak azt mondja, hogy elmegyek is, hazát készítek, otthont készítek nektek, mert azt akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Az atyát arra kéri, hogy atyám, engedd, hogy ők is oda kerüljenek, hogy megosszam is, hogy lássák azt a dicsőséget. És itt jutottunk el, a hajszál gyökérnek a hegyihez. Haza. Ház. Egyház. Házasság. Otthon. Hon. Tehát együtt van az igazság, együtt van a szépség, együtt van a jóság, és az egészre a fedél a szeretete. És a tetejében otthon Isten jelenléte. Ha ezeket keressük, akkor a leginkább elérhető módon, ha visszamenjünk egy-két nemzedéket, akkor az akkori családokba, akkori közösségekbe, hitközösségekbe, faluközösségekbe, ezeket még valahol érzékeljük. Most újra a hamut, a romokat el akarjuk takarítani is, megkapni ezeket a csirákot, ahonnan mindez újraindulhat.
Azt is mondhatjuk tehát, hogy ezekkel a dolgozatokkal tulajdonképpen a tiszta forrásainkat keressük.
Erdély tiszta forrásvidék, a sok falu, tanya, hegyek közé húzódó kicsi település, olyan, mint egy-egy forrás, sajátos éghajlata, sajátos történelme van mindeniknek. Na most kezdődött a nagy elvárosiasodáshoz, iparosítással, majd kollektivizással. Az történt, hogy a várost innen táplálják, és azt lehet mondani, hogy a város ma is innen él. Innen szívja el az erőt, innen szívja el a fiatalokat, kéli, legyengíti, elhasználja, és mint az innen eredő patakokat, mint a tiszta szívet, először befogja, és a szent csatornán beszennyezve tovább engedi. Tehát elcsalja, megalázza, kihasználja. És akit elcsal, annak két-három nemzedék után magva szakad. Ha idegen országban megy, már a második nemzedéknél magva szakad. Tehát ez a tiszta forrásvidék azért értékes, mert egyszerű életmód, egyszerű hit van. Nincs bonyodalom, nincs képmutatás, nincs annyi hazugság. A másik érték, hogy belülről természet szerint szerveződik. Itt, ha össze akarnak gyűjteni 50-60 embert, hatalmas apparátusokat kell megmozdítani. Ott a dolgok rendje természete szerint összegyűjtötték az ünnepek, az élet körül álló események, keresztelés, esküvő, halál, vagy pedig egyszerűen a közös feladatok. A másik kimondhatatlan érték az önállóság. Önálló gazdaságilag, önálló szellemileg, önálló nyelvileg. És a másik nagy érték, ami megint egy nagy emberi szükségletünket elégít ki, hogy ősi, folytonossága van, messziről jön, és a formái, az egész életet kitöltő, meghatározó elemei tömörek és tartalmasak. Lelki-szellemi világa mélységekből indul, tehát nagyon mérő hoz föl mindent, amivel él a kapcsolatokban, lelkileg, szellemileg. Itt minden egyértelmű, nincs hatfajta alternatíva, ezért összefog. Az alaptermészet az, hogy az életet szereti, életet kedveli, és nyomorúságban, a legnagyobb elnyomásban is mindig jellemezte az életet egy derű.
A Szentírás életünk minden területén képes utat mutatni. Hogyan beszél az emlékezésről, ennek szerepéről? Milyen példákat állít elénk?
Minden nemzedék az elődeit számon tartja. Számon tartják a királyoknak, prófétáknak tetteit, beszédeit. És maga az új szövetség is azzal kezdődik, hogy az evangéliumok Jézusnak az elődeit, azokat felsorolják.
Tehát belehelyezi az Úr Jézus önmagát egy nemzetnek a történelmébe, múltjába, hitvilágába, kultúrájába.
És ennek a nemzetnek az életében nagyon jelentős helyet foglal el az emlékezés.
Állandóan így tartja fent a hitét, hogy visszaemlékezik, hogy az Úristen valamikor megteremtette ezt a gyönyörű világot, valamikor kiszabadította őket a fogságból, valamikor hűtlenek lettek Isten szavához, hűtlenek lettek egymáshoz, a szentélyezés ezért az lerombolódott, elhamvadt. És így kifejezetten nagyon sokszor szerepel, hogy emlékezzetek, véssétek kőbe, ne felejtsétek el, adjátok tovább gyermekeiteknek. Tehát ez az emlékezés kinyilatkoztatás szerint is, emberi természetem is ezt követeli. És itt a kollégiumban ezt követeljük, hogy mindenki készítse el a családi krónikáját. Nem csak egy ilyen családi történelmet írjon, hanem a Szentírásnak a szelleme hassa át ezt a családi emlékezetet.
Tudom, hogy már több generáció is elkészítette ezeket a krónikákat. Mi a legszebb ezekben a munkákban?
Amikor látjuk ezt a 30-50 oldalos dolgozatokat, amit a diákok beadnak, e maga helyett beszél, hogy ebbe nagyon sok munka van benne, nagyon sok beszélgetés van benne. Amíg a fiatal ezt a sok anyagot összehordta, az alatt nem egyedül ült, nem egy virtuális életet élt, hanem beszélgetett, járkált, fölkereste a nagyszülők, dédszülőknek a szülőházait, temetőit, beszélgetett. Ha feszültségek voltak, ezeket át kellett beszélgetni, meg kellett békülni, ki kellett engesztelődni. Tehát elindultak az élet útjának. És az élet mindig több, mindig teljesebb, mint csak a kitalációk. A magába elég, leköt, táplál, és kimondhatatlan nevelő ereje van, békítő ereje van, helyre rak is, olyan alapot lap, hogy azt mondja, hú, hát ilyen élményanyaggal ugye élni kell, és olyan gyönyörű, amikor egyik az így, hogy hát a folytatás tőlünk van, folytatjuk ezeket a krónikákat, így zárták le. Tehát egybeesik, ilyen formában a múlt, jelen, jövő.
A beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy vissza kell mennünk egy-két generációt, el kell takarítani a hamut, és alatta találhatjuk meg ezeket a tiszta forrásokat. Az én gyerekkorom óta is nagyon sokat változott egy falu belső élete. Az a féle önszerveződés, önálló életmód, sajátos arculata, amiről beszélünk, csak az én rövid életem alatt nagyon sokat fakult. Mi van ennek a hátterében?
Tehát ez a mostani korszellem, amit így emlegetünk, hogy globalizáció, vagy pedig így lehetne mondani, hogy összeőrlő, összetörő, mindent összekeverő hatalmi erő, mindent, ami önmagába fennállt, önmagát táplálta, önmagát gyógyította, ezt mind szét akarja verni, széttöri, ezt az emberszabású kis közösségeket, így lehetne mondani, hogy lelki-szellemi veteményes kerteket, önálló műhelyeket.
Gondolom, hogy a lelki és a szellemi sík mellett ez alól nem képez kivételt a gazdaság sem. Mire jó ez, és egyáltalán miért teszik ezt?
Azért, mert neki egy olyan rabszolgatömegre van szüksége, amelynek nincs hatalma, nincs vagyona, nincs önálló élete, amelyet gomnyomásra irányíthat.
Ez sokkal rosszabbnak és vadabbnak tűnik, mint a történelem folyamán bármelyik rabszolgatartó rendszer.
Ott csak fizikai erőszak van. Itt magát a csirát mérgezik meg. A szíveket, az elmét, a lelket azt manipulálják.
Magyarul mondva kiszolgáltatottá teszik az embereket. De térjünk vissza egy kicsit ezekhez a családi krónikákhoz. Az előbb már szó volt arról, hogy a kutatás alatt a találkozásokban, a beszélgetésekben elindulnak ezek a fiatalok az élet útján. Gondolom, hogy ez egyben az önmegismerésüket is segíti.
Az önismeretnek három forrásból táplálkozik. Az első az önmegfigyelés. Időt, csendet szánok erre. Régebben ezt szerint mondták, hogy lelkiismeret vizsgálat. Az önismeretnek a második forrása az, hogy mit váltok ki a másikból, ha megszólalok, valamit teszek, valamit csinálok. Itt már ugye beleépülök egy szellemi környezetbe. Az önismeretnek a harmadik forrása az, amit építek magam körül, így mondanám ugye a teljesítmény.
Ezt a teljesítményt gondolom nem feltétlenül vagyoni vagy tárgyi értelemben kell értenünk, hiszen ha Assisi Szent Ferencre gondolok, akkor ő semmi tárgyi dolgot nem hagyott maga után, de annál nagyobb a szellemi hagyatéka.
Isten adott egy életteret, adott egyéniségemhez mért tehetségeket, ajándékokat. De mit hagyok magam után, mit alkotok, mi kerül ki a kezem közül? Kezdem magamat figyelni, akkor egyre visszamegyek. Visszamegyek a születésem elé, visszamegyek a szüleim elé, egyre visszább. És mind azt keresem, ami igaz. Azt keresem, hogy mi az, ami maradt ezektől a nemzedékektől, ezektől a személyektől, ami engem most táplál. Ugye, ami igaz, szép, jó. És akkor azt látom, hogy értékek jönnek elé, ilyen szellemi teljesítmények, vagy ilyen minőségek, szorgalom, megbízhatóság, felelősség, megfontoltság, őszintesség, együttérzés, együttdolgozás, együttműködés, derű, kiegyensúlyozott életvitel, Istenbe kapaszkodás, megbocsájtás, irgalom és állandó előrőkezdés, állandó újrakezdés az életnek a szeretete. Itt a múltban találok olyan személyeket, olyan nemzedékeket, olyan közösségeket, vagy olyan időszakokat, amit egy közösségnek sikerült beleilleszkedni a teremtés rendjébe, teremtés békébe, Isten törvényeibe. Mindenki megtalálta a saját szerepét, és megbecsülték az életet. Az életet azt áldásnak tartották, jövendőnek tartották. Miről nem sokára beszélünk, hogy az egyik dolgozatban azt olvastuk, hogy az egyik nagymama 71 utódot hagyott maga után. Ennél nagyobb teljesítményt ember mit tudná képviselni? Az életnek a megbecsülése. Az élet, a munka, rendje, ritmusa szembezzel a pörgő, csattogó, zakatoló élettel.
Hát igen, a fejlődés és a haladás ritmusát nem nagyon lehet belassítani.
Haladunk, de a zűrés a halál felé. Tehát itt két valóságot állíthatunk szembe, két fogalmat, amik mögött konkrét emberek vannak. Az egyik a szent, a másik a sztár. Ott vannak ezek az árpádházi szentek, árpádházi királyleányok. Ott van prágai Szent Ágnes, harmadik Bélának ugye a leánya. Neki is felkínálják a császárnői koronát, második Frigyes hívja. És ő visszautasítja, és oda megy a legszerencsétlenebbek. Ez ott van Szent Margit, akinek újra felajánlják a királyi koronát, a császárnői koronát is. Nem tündökölni akarnak, hanem szolgálni. Igazán van méltóságuk. Ott vannak a leprások között, vagy a szerencsétlen beteg nyomorékok között, rokkantak között. De nagyobb a méltóságuk előttem, mint a trónon ülnének a császárnői koronával a fejükön. Na most mindenki a maga családjában meg kell keresse a Szent Ágnest, meg kell keresse a maga Márton Áronját. Amikor egy parasztember felültözött vasárna felúszta a tiszta harisnyát, hőcsizmában megjelent, volt egy tartás, volt egy méltóság, vagy végig lapoztunk egy jó pár dolgozatot, látjuk azt a rendbéli embert, rengeteget szenvedtek, rengeteget küszködtek, de olyanok, mint a színarany már a tekintetük, minden ki van belőlük égetve. A szenvedések, a megpróbáltatások, minden fölöslegest kiégettek is. A szemükre, az arcukra, a csontjaikra ki van üve. Ez a határozottság, ez a méltóság, ez a helyes önértékelés, ugyanakkor alázat, egyszerűség, szívósság.
Nekem eszembe jut az, hogy az én ők nagyapám az életét adta a nagytatámért. A háború alatt egy támadás alkalmával az erdőbe menekültek, és a golyózápor elől az ők nagyapám a testével védte meg a nagytatámat. És Jézus ugye azt mondja, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét áldozza másokért. Nem csak a szeretet legmagasabb fokú példáját, de hát az életemet köszönhetem neki. És hány ilyen történet, élet, szent húzódik meg csendesen, reflektorok fénye nélkül.
A reflektorfényben a sztárok állnak. Őket állítják elénk, elmondják, hogy ki mit eszik, hányadik házastársát emészti, mikor okozott közúti balesetet, ittas vezetés miatt, ki kivel szűri, vagy éppen nem szűri a levet.
Talán azért annyira vonzók, mert törvényen kívül vannak, mindent megengedhetnek maguknak. Nincs velük szemben követelmény, erkölcs. Úgy tűnik, hogy gondtalanok, pénzügyi gondjaik nincsenek. Egy-két fellépéssel vagyont szednek össze.
Szentek helyett sztárok. Az Isten már régen megmondta, hogy eléd tártam életet és halált. Szabadon választhatunk példaképet.
Térjünk vissza egy kicsit az emlékezés folyamatához, hiszen még nem beszéltünk arról, hogy az emlékezés során micsoda tudás, milyen évszázados tapasztalatok jöhetnek szembe velünk.
Nemrég volt itt a kollégiumban egy előadás, az önálló, önellátó, saját alapú gazdaságról is, így Ványás József így hozta elé, és nagyon szépen beszélt erről a régi magyar állatról, a szürke marháról. Tehát én most nem akarok erről egy előadást tartani, hanem csak utalni arra, hogy ez az állat itt őshonos állat. Az itteni éghajlatot megszokta, az itteni környezethez, táplálékhoz, vízhez, hozzászokott, tehát ezen az éghajlaton így mondjuk őshonos. És csak gondoljuk el, hogy ennek az állatnak nem kellett kaszálni, nem kellett takarni, nem kellett pajtát építeni, lehetett 20-30 fokos hideg, ott kint magát ellátta, a vadaktól önmagát megvédte, a bornyút önmagától megszülte, sőt, ugye 5-6 hétig még embert csengetett a közelébe. Hát nem egyszerűbb volna ezt a fajállatot újra visszahozni és így gazdálkodni. De ugyanígy jöhetünk tovább minden növényig, gyümölcsig.
Ebben a visszaemlékezésben ezek is mind benne vannak, és ennél még sokkal több is. Volt olyan diák, aki a kenyérsütés folyamatát A-tól Z-ig leírta, sőt még a kemencerakás módját is.
És ez a tudás, amely az emlékezés során jön szembe velünk, az életet képes megmenteni, hiszen önállóságot adhat.
Állandóan halljuk a panaszt, hogy milyen drága az élet. Hát egyszerűen azt mondom, hogy ha visszaállítódik az a régi egyszerű életmód, akkor a villanyon nincs mit kezdeni, a villanyt le lehet vágni. Akkor nem jönnek a számlák, nem jön a telefonszámla, nem jön a tévészámla, víz, gáz, ott a kút, egy veder kell, csak nem kerül annyiba, mint a számla.
Hát ugye mi Emesével ketten nem először halljuk ezeket, ezért nem is lepődünk meg, de egy városi ember számára ez azért meredeknek tűnhet.
Nem azt mondom, hogy most már vissza kellene menni, ahhoz a nehéz, amikor sokszor ugye az állattal versenyezni kellett, úgy kellett dolgozni, de a mai körülmények, amennyire engedik, az életet le kell egyszerűsíteni. És minél kevesebb az igény, tehát az ilyen kényelmi igény, annál nagyobb a belső béke, annál több az öröm.
Így a beszélgetésünk vége felé hogyan tudná buzdítani a hallgatókat, hogy mégis miért kell megtenni, mégis miért kell elindulni a gyökerek mentén? Mit ad? Mit hoz a házhoz?
Hát újra oda térek vissza, hogy az Úr Jézus így mondja, mit használ az embernek az egész világot is megnyeri, de lelke kárt szenved. Tehát a lelkem, az Istennel való kapcsolatom, az önmagammal való kapcsolatom, ez nem eladható, nem áru. És akkor itt ezek a gyökerek mentén visszatérjünk ugye az Árpádházi szentekhez, az Árpádházhoz. Akkor, amikor Európa ugye rettegve várja a világ végét, ott van az a kétségbeesés, minden fel van borulva, pápa császárral egyik város a másikkal harcol, pestisek pusztítanak, az Árpádok akkor alapítanak Hont, Szent István király akkor alapít püspökségeket, akkor építenek szentegyházakat, akkor alapítanak hazát, és olyan jövőt indítanak, ugye, amely már 1000 éve áll. Hát ezzel a lelkülettel, ezzel a reménnyel megyünk vissza.
Köszönjük szépen a beszélgetést! És akkor térjünk át a Szent Imre kollégiumban született családi krónikákra. És elsőként egy ifjú hölgyet köszöntünk a stúdióban. Kérünk, hogy mutatkozz be, mondd el nekünk, hogy honnan jöttél, és milyen szívvel fogtál neki az örökséget feltárásához.
Nevem András Ágota, itt lakom a Szent Imre katolikus kollégiumban, amúgy csíkszeredai származású vagyok. Hát ugye feladatként kaptuk ezt a családi krónika, családi örökség megírását. Legelején furcsáltam, hogy ez miért feladat, de ugyanakkor belegondoltam, hogy én úgymond csepp vagyok a tengerbe, szóval, hogyha én most elkezdem kutatni a felmenőimnek az eredetét, az életvitelüket, tehát hogy ez úgy mekkora munka, ez úgy kicsit úgy lelombozott. Viszont belegondoltam, hogy az örökség, hogy az mit is jelent, tehát az egy eléggé összetett fogalom. Tehát gondolhatunk hagyatékra, és gondolhatunk szellemi értékekre is, és adott egy ilyen lendületet, hogy mégis nekifogjak.
És hogyan vágtál neki ennek a munkának?
Leültem nagyanyáimmal beszélgetni, és ahogy így a mesélésben így előbbre haladtunk, úgy egyre nagyobb kedvet kaptam, hogy jé, ez is van, meg ez is van, hát akkor ezt is beleírnám, és még az is.
A kutatás során mire fektettél nagyobb hangsúlyt, vagy mi volt az, amire elsőként felfigyeltél?
Hangsúlyt fektettem inkább a népviseletre, mert ugye időközben kiderült, hogy mindenben így az egység volt meg a népviseletben is, tehát hogy mindenkinek megvolt ugyanaz, nem volt ez a mai szétszór divat, 66 frizura, 55 fajta divat.
Tehát ezen az egységen és egyszerűségen kívül mi volt az, ami megtetszett a régiek életvitelében?
Az a szervezés, az a lelkesülés, hogy mentek, csinálták, és nem azért, mert muszáj volt, hanem azért, mert ők szerették, és úgy érezték, hogy ez nekik kell, tehát, hogy szükséges. És erre tartottak igényt. Szerintem ez, ami ugye a mi életünkből hiányzik, szóval, hogy amit csinálunk, azt úgy inkább úgy kényszerből csináljuk, vagy hogyha nem is kényszerből, de úgy csináljuk meg, na kell, meg hasonló dolgok, de arra kéne gondoljunk, hogy könnyen csináljuk ezeket a dolgokat, tehát mert elsősorban idő, megtakarítás, meg másodszorban az eredmény nem mindegy, hogy milyen.
Eszembe jutott, amit írtál az aratás kapcsán. Tulajdonképpen nem is az aratásról, hanem az uzsonna szünetben történtekről. Hiszen annyira szépen látszik, hogy milyen lelkülettel dolgoztak. Pedig ugye az aratás nem lehetett könnyű munka.
Fontosnak tartották, ugyebár itt is, tehát nem csak otthon, hanem még kint a mezőn is, hogy hálát adjanak az Istennek a kenyérért, amit megehetnek, azért, amit megmunkálhatnak, és egymásért főleg, hogy ott lehetnek egymásnak. Örültek annak, hogy együtt tudták csinálni ezt az egészet. Úgy gondolom, hogy rohanunk mi is ebbe a világba, de egy percre nem állnánk meg, hogy meggondolkozzunk, hogy miért is rohanunk, vagy ki miatt rohanunk, vagy ha magamért rohanok, akkor az hol jó nekem, vagy a környezetemnek az miért jó.
Nekem a leginkább azt tetszik, hogy ezek az emberek, amikor dolgoztak, akkor dolgoztak. És amikor szünetet tartottak, akkor nem azzal töltötték az időt, hogy panaszkodjanak, hogy sajnálják magukat, hanem hálát adtak, és mentek tovább.
És egy másik ilyen dolog, ami szerintem tartotta ezt az erőt bennük, és segítette őket, az ez az egészséges életritmus és rend, amiben ugye részük lehetett. És te is írtad, hogy ugye hétfőn volt a kenyérsütés.
Szombaton a kenyérsütés, hétfőn a mosás. Hát igen, tehát hogy az életüknek megvolt az a ritmusa.
Még az étkezésben is megnyilvánult, ezt is a te dolgozatodban olvastam.
Az étkezésükre kitérve nem ettek ilyen bolondú húst minden nap, hanem megvolt, hogy melyik nap ettek húst, melyik nap hüvelyes dolgokat, melyik nap krumplit, és így a szervezetük is másképp dolgozott, és így például nem voltak ilyen fogyókúrás menetek, mind a 21. század tele van ezzel, mindenhonnan ez folyik, hanem mind a maluma, hogy őrült. Tehát körkörös folyamat volt, és ebből úgy nem tudtak kiesni, szóval ez úgy megvolt, ez volt az alap, szóval ez úgy a vérükbe volt, inkább úgy mondanám.
Említettük ugye, hogy a kenyérsütés szombaton volt, és nagyon részletesen kitértél erre, még a kemence rakásra is. Én nem kérem, hogy ezekről most részletesen beszélj, de mondd el nekünk, hogy mit tanultál ebből, mire jöttél rá?
Amikor így bemegyünk a kenyeres üzletbe, vagy az élelmiszer üzletekbe, akkor ugye előttünk van 20 fajta kenyér, de úgy bele se gondolunk, hogy ez úgy az életkenyere is amúgy. Meg a régen ugye nehéz volt ennek is az előkészítése, hajnali 5-kor felkelt a háziasszony, előkészítette. És az a kenyér nem is penészedett meg. Tehát nem úgy, mint a mai kenyerek, hogy 3 nap, 4 nap múlva meg van penészedve, és aztán dobjuk a kukába sajnos. Tehát pont ezért, ahogy odaálltak mellé az emberek, és beletettek apait, anyait.
És így módon hogyan viszonyultak hozzá?
Tisztelték azt a kenyeret.
És ezt a tiszteletet hogyan fejezték ki?
Hát ugye ez a tradíció is lett belőle, hogy keresztet tesznek a kenyérre, ezzel úgymond meg is keresztelik a kenyeret, jelzik, hogy ez Krisztus testes. Pont ezért tanultam ezt nagyanyámtól, hogy nem szabad a kenyeret úgy felszelni, hogy előbb megszúrjuk, és azután vágjuk fel. Tehát pont ezért, mert Krisztus teste.
Az adásaink során húsvét környékén beszéltünk a határkerülésről, és te is kitérsz erre a dolgozatodban. Mit tudsz erről a szokásról? Hogyan meséltek neked erről? És mi is a lényege tulajdonképpen a határkerülésnek?
Hát, amit ebből kiemelnék, jó apám is részt vett a hasonló dolgokban, megadják ennek is a módját. Tehát felültöznek népviseletbe, a fiúk lóra ülnek, a lányok szekéren mennek, és ami a legfontosabb, hogy ami amúgy ennek a dolgozatnak is az alapja, hogy honnan jövünk és hová megyünk. Tehát a templomtól indul, és oda is ér vissza. Megtartanak egy rendet. Innen is látszik, hogy mi az alap, tehát a krisztusi élet. És amit még fontosnak tartok kiemelni innen, hogy a határkerülés során ugye megállnak bizonyos pontoknál, és hálát adnak, és azután kérnek. Tehát nem először kérnek, és azután köszönnek.
Hogyha jól emlékszem, akkor a dolgozatodban van egy ima, vagy egyféle szöveg, amit mondanak határkerüléskor. Nem olvasod fel ezt nekünk?
Ismét egy év, melynek viruló tavaszát az örök mindenható megadta érnünk, hogy ősatyáink szokása, s magyar nemzetünk gyakorlata szerint dúsan fejlődő határainkon egymást tisztelve, köszöntve, buzgó imáinkat a mindenség urának bemutassuk. Először azért, hogy őszent felsége hazánk szenvedéseit megelégelje, másodszor azért, hogy óvja meg az Isten áldáshozó határainkat minden veszedelemtől, s növelje azokon új reményeket, továbbá kegyeskedjék szívünkbe erőt s békességet önteni.
A dolgozatodban leginkább azt tetszik, ahogyan az Isten igéje átszövi az egyes fejezeteket. Így módon az aratás leírásánál is találunk egy gerészt.
És a szírük megtelnek gabonával, a sajtok ontják a bort, olajat.
A határkerüléshez is nagyon találó részt választottál.
azt írom, hogy az ígéret nektek és gyermekeiteknek szól, tehát hogy ez mindenképp tovább kell menjen. Tehát nem, hogy tovább kell menjen, hanem meg kell maradjon bennünk inkább.
Egy utolsó kérdés még. Mit tanultál, mivel gazdagodtál, mit értettél meg, vagy éppen mire jöttél rá a dolgozat megírása folyamán?
Tehát a kérdések, amikre olyan nehezen találok szavakat. Hát, ami így megmaradt ebből az egészből nekem, az őseimnek a mentalitásából, az életviteléből, főleg így a párkapcsolatokra kitérve, hogy ne próbáljunk ki N plusz egy embert, ne törjük össze N plusz egy embernek a szívét, hanem ahogy az őseink is tették, tehát egy volt, aki udvarolt, és az már majdnem biztos, hogy házasságból végződött. És ami fontosnak tartok, tehát hogy ne az őseinkbe higgyünk, hanem abba higgyünk, amiben ők hittek.
Csáki Rozáliát köszöntöm a stúdióban. A sok családi krónika közül azért választottuk ki a tiédet, mert megakadt a szemünk néhány imádságon, amelyeket beleszőttél a dolgozatodba. Mi ezeknek az imádságoknak az eredete? Hogyan fedezted fel őket? Mesélj nekünk erről egy kicsit.
Gyerekkoromban minden nyáron nagyon sok időt töltöttem nagymamámnál, és úgy sok idő elteltével feltűnt nekem az, hogy mindig ágyvetésnél, meg különböző tevékenységeknél valamit motyog magában. Többször rákérdeztem, hogy de mama, mit mond? Olyan kíváncsi voltam, meg azt mondta, hogy hát olyan imákat, amiket édesapám annak idején licslöcs imáknak tartott, és nem engedte, hogy ezeket mondjuk, de én még mindig mondom, mert úgy érzem, hogy van jelentőségük és van hatásuk. Sok idő elteltével tudtam csak rávenni arra, hogy diktálja le nekem, hogy ez nekem maradjon meg.
És megosztod velünk is.
Igen. Öltözéskor, Jézus, aki mezítláb annyi utat tettél, hadd járjam az utat, amit kijelöltél, míg a világ bajgondjától megválva eljussak az örök élet nyugalmába. Ágyvetésnél, kinek a keresztfán vala durva ágya, midőn atyáink lelkét felajánlta, Szent Kereszt, légy víg életemben, segítségem minden végpercemben. Mosakodáskor, Jézusnak drága látós szent vére, most tisztára testemet, lelkemet, minden undok bűntől, mellyel meg vagyok terhelve, hogy élhessen földi életemet, bűneimtől megmentve. Amen. Törölközéskor, ó szent kendő, melyre Jézus nyomá képét, törölj le minden utálatos bűnt, mellyel be vagyok piszkolva, hogy eljussak te hozzád, atyámhoz, teljesen megtisztulva. Amen.
Köszönjük szépen, hogy megosztottad ezeket az imádságokat a te örökségedből, és hogy gazdagítottál minket.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A következő néhány percben az egyik kollégistánk, Bíró Mária dédnagyszüleinek a 60. házassági évfordulójára írt köszöntőt olvassuk fel. Ezt a köszöntőt Mária nagytatája írta. Címe: Ritka történet.
60 évről van ma szó. Drága jó édesapa és édesanya, ezelőtt 60 évvel, amikor megismerték maguk egymást, és amikor elmentek a templomba, a plébános előtt megesküdtek, amikor felvették maguk a házasság szentségét, akkor gondolták-e, hogy majd 60 év múlva is együtt lesznek? Maguk gondolták-e, hogy 60 év múlva 7 gyermekük, mindegyik a hitves párjával, 19 unokájuk és 5 dédunokájuk veszik körül? 60 év, az sok szép idő így együtt megélni. 12 gyermeket világra hozni, 5-öt eltemetni, 7-et felnevelni, és 2 világháborút keresztül élni, ez nem volt könnyű dolog a maguk részükre, és mégis együtt a 60 évet áthaladták. Édesapám, maga szántóvető ember volt. Sokat szántott, vetett, boronált, még kockakövet is sokat elhordott a városba. Édesanyám, maga sokat font, szőtt, foltozott, mert akkor a foltos ruha még divat volt. Ahogy font vagy foldozott, a lábával sokszor bölcsőt ringatott. Így telt el a maguk élete egészen 1940-ig. 1940-ben ősszel eljött a szép, magyar, szebb jövő. De akkor se volt valami jó, mert a boltokban a cukor csak jegyre volt kapható. Sokat dolgoztak maguk a családért, azért a szúros, csepüingét, gagyáért. Ebben az időben a legnagyobbik fiú Gergely berukkolt magyar katonának. Ez is fájdalmas volt a maguk részükre. Így telt el 3 év, de forni kezdett a világ, aki valamire való volt, katonának behívták. 1944. szeptember 4-én, egy szép vasárnap délután jöttek a repülők, és Tófalvát lebombázták. Itt ezen a helyen minden elégett, amit addig szereztek és örököltek, minden füstbe ment. Még ráadásul két nap múlva Domokos és Lajos is katonának rukkolt be. Így hát az Ivó mellé fel kellett költözni, mert idehaza nem volt már ahol maradni. Azzal voltak szerencsések, azzal a kicsi házzal. Azon a kicsi házon volt két kis ablakocska, amelyik édesanyámat sokat várakoztatta. Édesanyám csak mindig azt várta, hogy valamelyik fia hátha kopogtatna. De egyik se érkezett, egyik se kéredzett, így hát a maga szíve csak tovább kesergett. Jött az idő, s mentek kéregetni, mert a családnak nem volt, amit megenni. Voltak, akik megszánták szegény égetteket, de volt olyan is, aki az égetettekkel sokat mocskoskodott. Jött a téli idő, fát kellett készítsenek, hogy ide újra istálót és házat építsenek. Voltak jó rokonok, felsegítették, és az építőfákat el is készítették. Kalákával hazafúvarozták, és közben ki is faragtatták. Elérkezett a szép májusi hónap, hát mi történik? A legkisebbik fiúk Lajos hazaérkezik. Volt öröm, de volt bánat is, mert a két nagyobbik fiúk még sehol sincs. Ezen a tavaszon ide a gazdaság istálót felépítették. Az állatok az alsó istálóban, maguk pedig a felsőben laktak. Ezen az ősszel Domokos is hazaérkezett. A legnagyobbik fiúk Gergely, aki legelőbb elment, még sehol sincs. 1948. szeptemberében a legnagyobbik fiúk Gergely 4 év fogság után hazaérkezik. Most már volt öröm, mert a család egyben volt, és az új házba is beköltöztek. 1960-ban jött a társulás, abban nem volt nagy káruk, mert az jól ment. A társulás 2 évig tartott. 1962-ben, télen, jött a nagy idő, a kollektivizálás. Maguk sokat bújdosódtak a hajcsárok elől, mert maguk fölmentek az Ivóba, ott laktak, abban a kicsi házban, hogy azok a hajcsárok hátha meg nem kapnák. De egy kora reggel az akkori titkár odatoppant és bement magukhoz. Addig békéjüket nem hagyta, amíg a kollektívbe be nem álltak. A kollektívbe beállni csak egy aláírás, s a birtok, amit örököltek, és addig szereztek, az már is oda volt. Ezért is maguk sokat keseregtek, hogy öregségükre kollektivisták lettek. 1963-ra mind kirepültünk, maguk ketten maradtak, mint ahogy kezdték volt az életet ezelőtt 60 évvel. Jó édesapám, édesanyám, ezelőtt 10 évvel, amikor ünnepeltük az 50 éves évfordulójukat, itt ezen a helyen, akkor még maguk is jól bírták magukat. Magukkal együtt voltunk a templomban, és ott az esperes úr megáldotta magukat, délután itt együtt ettünk, ittunk. A pohár kocintásnál kértük a Jóistent, hogy adja, hogy megérjék még a 60 évet is együtt. Hála a Jóistennek, meg is érték. Maguknak most a későbbi időben nem volt rosszul dolguk. Édesanyám, maga sokat betegeskedett, de mivel, hogy ma nagy az orvosi tudomány, gyógyszerekkel felerősítették. A másik az, hogy sokat járult a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz. Sokat táplálkozott a Krisztus testével. Most hála a Jóistennek, elértünk idáig, együtt ünnepelhetjük a 60 éves évfordulójukat. Ha a Jóisten akarja, még éljenek sokáig itt közöttünk e földön, s hogyha majd elhozza a boldog végórájukat, nyugtassa a Jóisten minden csontjukat, poraikat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
A ritka történetet könnyes szemmel hallgatták végig a drága jó dédnagyszüleim, írja Mária. Ez a májusi vasárnap örökre emlékezetes marad a családunk számára.
Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám. Látom füstjét, de csak enyhén az ég alján lengedezik. Mind azt mondják, nem a füstje, mind azt mondják, nem a füstje. Mert a nagy hegyeknek ködje, mert a nagy hegyeknek ködje. Kimegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejére. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Én Istenem, rendelj szállást, mert bujdosást, az idegen földön lakást. Édesanyám, gyújts gyertyára, hazaérek vacsorára, hadd tegyem meg jó vacsorát, amit édesanyám csinál. Arra kérem Istenemet, arra kérem Istenemet, hogy el ne hagyjon engemet, hogy el ne hagyjon engemet.
Mezei Ildikót hallhattuk. Adásunk készítése közben váratlan vendég nyitott a stúdiónkba, és hát rövid időn belül kiderült, hogy érdemben tudna hozzászólni ezekhez a családi krónikákhoz. Szeretettel köszöntjük, és hát megkérném, hogy mutatkozzon be.
Horváth Gergely Krisztián vagyok, szociológus, de társadalomtörténettel foglalkozom, és az ELTE társadalomtudományi karán oktatok társadalomtörténetet, 18.-20. századi magyar társadalomtörténetet, Erdélyt is.
Annak a módját keressük, hogy a kollégiumban lakó diákok ráébredjenek az önbecsülésükre, és ők maguk kezdjék el keresni a saját értékeiket, amit nem kell másolniuk, importálniuk, hanem elbeszélgetve a nagyszüleikkel megtalálhatnak, megismerhetnek, és magukénak tudhatnak.
Igen, hát azt gondolom, hogy a mai idő nem csak itt a mustármag kollégiumban, hanem így a egész Kárpát-medencébe egy ilyen útkereső időszak, tehát hogy azt látjuk, hogy az a világ, amit eddig éltünk, az így nem mehet tovább. Sem ökológiai szempontból, sem gazdaságilag, hogy ennyire polarizált a világ, se demográfiailag, mert nem tartható fönn így ez a közösség, ez a társadalom, tehát élhetővé kell tenni ezt a világot.
Én azt gondolom, hogy a régebbi világ sokkal élhetőbb volt. És nem is olyan biztos, hogy valami új dolgot kell kitalálni, hanem inkább vissza kellene térni.
Igen, ezzel teljesen egyetértek. A probléma az, hogy annyira rövid az emberi emlékezet, hogy elég egy 20-30 év megbicsaklás, hogy megtörik valami folyamat, és az a tudás egyszer mindenkorra elveszik. És ebből a szempontból tartom nagyon fontosnak, hogy azok a fiatalok, akik most készülnek az ő életükre, legyenek tisztában azzal, hogy honnan jönnek, melyek azok az értékek, amelyek az ő saját családjukban felhalmozódtak, és mindenki nem csak magát, hanem mindenki a saját családját ismeri a legjobban, és így gyakorlatilag szinte a polcról emelve tud olyan tudáskészletet fölmutatni, és azt a hétköznapokba alkalmazni, ami számára a jövőre vonatkozóan is iránymutató lehet. Tehát így a nagyszülőknek, dédszülőknek a tudása, értékei, amit a családi szájhagyomány, vagy akár írásos dokumentumok is megerősítenek, egy ilyen élő kincsé lehet a hétköznapokban.
És nyilván nem csupán a tudást, hanem az erkölcsi tőkét is keressük.
Igen, mikor én tudásról beszélek, akkor arra gondolok, hogy tehát nem csak technikai tudásra, hanem egy társadalom ott kezdődik, hogy vannak működő normák, és azokat a normákat mindenki nem csak ismeri, hanem hétköznapokban megéli, tehát ez is a tudásnak a része, és hát mivel mi itt magyarokként keresztény emberek vagyunk, az a norma rendszer, ami számunkra a hétköznapokban iránymutató és értékadó, az ebben a hitben gyökerezik, tehát itt nem csak a néprajzi jellegű, meg családtörténeti érdekességekre gondolok, hanem ennek a hagyománynak a tudatos hitbeli megélésére is, ami megint csak egy erőt adó dolog, egy erőt adó pajzsa a jövőre nézve.
Én úgy látom, hogy a keresztény hit és az általa kapott normarendszer, ugye, ma nagyon le van írva.
Ez így van, tehát nem divatos ma öregasszonyokkal interjút készíteni, meg papbácsikkal beszélgetni, ez így van. De aki egyszer ebbe belekóstolt, és akár csak a saját nagyszüleivel elkezd beszélgetni az ő gyerekkorukról, akkor pár perc után rá fog jönni, hogy hallatlan kincsek tárulnak föl egy-egy ilyen beszélgetés során, és ezt egy pici tudatossággal végzi Kiki, ezt a föltáró munkát a saját családjában, akkor a saját gyermekeire, unokáira is majd egy olyan örökséget hagyományozhat, ami eként, vagy ennek hiányába elveszne. Tehát mindenkit csak bátorítani tudnék, hogy vágjon bele, nincs olyan amatőr ember, aki itt ne tudna nagyon gyorsan, nagyon értékes gondolatokat, vagy értékes tradíciókat fölmutatni, fölkutatni.
Ezekkel a dolgozatokkal ugye nem az a célunk, hogy felállítsunk egy házi múzeumot, hanem sokkal inkább szeretnénk a tradíciók mögé nézni.
Úgy látom, hogy ez a régi világ attól volt működőképes, hogy egységben volt a hit és a mindennapoknak a rendje. Tehát a gazdaság, a mezei munka, ez nem uralta az emberek lelkét, hanem összhangban volt a kettő egymással. Tehát a transzcendens és a evilági az egymást nem is, hogy kiegészíti, hanem egyik elválaszthatatlan a másiktól.
Igen, és ez mit jelent?
Hát, hogy Isten nélkül nem lehet élni. Egy mondatban összefoglalva, és ezt mindenki megtalálja a maga családjában is, az ősei életében, hogy ezt ők hogy tudták annak idején összeegyeztetni, anélkül, hogy erőszakot tettek volna magukon.
Itt van ez a néhány dolgozat, amelyet látott. Mit fűzne hozzá ezekhez?
Hát ugye ez a 4-5 dolgozat, amit most így volt szerencsém meglapozni, azt nem mondom, hogy végigolvasni, nagyon tanúságosak számomra. Egyrészt az a lelkesedés, ami átsugárzik ezekből a munkákból, aztán az a szeretet, amit a szülőföld, a falu és a szűkebb család iránt éreznek ezen dolgozatoknak a szerzői. Aztán az az alaposság is, ahogy próbálnak akár családi problémáknak, amiket inkább máskor, máshol szégyelni szoktak, hogy ezeknek a mélyére járni, ezeket feltárni, szembenézni, tehát hogy az önismeretre való törekvés az őszintén áthatja ezeket a dolgozatokat, és egészen biztos vagyok benne, hogy akik ezeket írták, azok hát nem csak örömet leltek ebben a munkában, hanem a lelkükben is sokat épültek ennek során, és hozzá kell tennem, hogyha ilyen tudományos szemmel nézném ezeket a írásokat, akkor viszont elsőrangú néprajzi, családtörténeti, illetve ilyen közelmúlt történeti dolgozatok, hogy mi történt itt 1945 után, illetve általában a 20. században, hogy a családok történetében hogy csapódik le az a rettenet, amit hozott a 20. század. Ez is gyönyörűen benne van ezekben a dolgozatokban. De meg annyi szépség is, hogy lehet mégis túlélni és embernek maradni. És látszik az unokák, dédunokák, ahogy most itt megnyilatkoznak, hogy tehát volt értelme kitartani ezekben az időkben, mert van, aki tovább viszi ezt a magot, ezt a tradíciót, hitet.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Az alapokhoz való visszatérés fontosságát Kodály Zoltán a székely népdalok kapcsán fogalmazta meg.
És akkor idézném is. Mit akarok a régi székely dalokkal? Ezt kérdik még ma is. Legfeljebb kuriózumnak, múzeumba valónak nézik. Múzeum. Ellenségeik oda szeretnék már zárni, az egész magyarságot. De hiába, a magyarság még él. Egyelőre nem akar múzeumi tárgy lenni. És a székely dal is él. Valamikor a székely dal volt a magyar dal. Törmelékei, maradványai, a többi magyarság közt, mindenütt ott vannak. Ma a székely a legmagyarabb magyar, és a magyar csak úgy lehet újra magyar, minél székelyebbé tud válni. Ez a megújulás útja. Mészántás, Rigoleke kell most a magyar léleknek, hogy újra teremjen. Ez a Rigoleke a székely dal, mely ha beleszánt a magyar lélekbe, ősi gyökereit feltárja, kihozza a napvilágra a kártékony férget, megújítja a talajt. Ezért akarom elvinni minden magyar házba, hogy megérezze mindenki. Ez vagyok. Ennyi az elhasználatlan erő bennem. El akarom vinni mindenhova, ahol 4-5 magyar összehajol, hogy ne azt kérdezzék miért is, hanem azt mondják ezért is, meg azért is, meg mindenért élni érdemes, és kell.
És valóban nem házi múzeumok felállítását keressük, hanem sokkal inkább azt, ami az életet adja, ami bátorít, önbizalmat ad, az életet megkönnyíti, de nem elkényelmesíti, hanem inkább azt mondanám, hogy rendbe szedi.
És ezzel lassan elérkeztünk az adásunk végéhez, de mielőtt elbúcsúznánk, ismételjük meg a Jób könyvéből választott igerészt. Gyökerem a víznek nyitva tartom, és ágamon áll meg a harmat.
Nekem annyira tetszik ez az igerész, hiszen azt mondja, hogy gyökereimet a víznek nyitva tartom. Van benne egy döntés, egy aktív részvétel.
Mert ugye vannak olyanok, akik falun felnőve természetes módon még belenövekedhetnek abba a rendbe, amelyet a székely falvakban élők még őriznek. De vannak olyanok, és én magam is olyan vagyok, aki ettől elszakadt. És éppen ezért érzem én is azt, hogy ezekhez a gyökerekhez valóban tudatosan és kicsit önmagunkkal harcolva kell visszafordulnunk. És itt még nincs megoldva minden, hiszen tudnunk kell különbséget tenni az életet adó víz és a szennyvíz között.
Erről a bölcs ítélőképességről bővebben majd 2 hét múlva beszélünk. Tartsanak akkor is velünk.
Legyenek áldottak
a viszonthallásra!